Halleluja. Akkor Ruben kérném szépen, hogy gyere már vissza, ha lehetséges. Halleluja. Kedveseim, jó, én tudtam aludni valamennyit, nem tudom, ti tudtatok-e. Én egészen felfrissültem bent angyalokkal együtt, nagyon jó kenet volt. Beléptem ide, ó, mondom, uram, itt már úszik mindenki a kenetbe. Mondom, nem is kell szolgálni, csak a Szent Szellem fog szolgálni itt ma. Ez a legjobb dolog. Halleluja. De azért emeljétek fel a kezeteket, az antennákat az Úrhoz. Így van. Halleluja. Uram, minden forrásaink benned vannak. Mondjad, Uram, minden forrásaim benned vannak. Hűséges vagy. Nem csalárd. Megbízható. Kőszikla. Minden cselekedeted igazság. És én benned vagyok megigazulva. Megragadtalak téged, Uram. Megragadtál engem. És nem hagysz el engem. Velem vagy. És én sem hagylak el téged. Köszönöm, hogy te vagy bennem a dicsőség reménysége. Krisztus, a dicsőség reménysége bennem. Amen. Szakéd a bokárló, szennem a katóverló, szennem a kapelló, dore szonnike lajzonsz. Köszönöm szépen. Halleluja. Hú, még a Bibliámat is fordítva tettem le. Fejjel lefelé olvassuk. A legfontosabb, hogy az Úr tudjon szólni. Jó, megígértem, hogy valahogy be fogom fejezni a délelőtöt, be is fejeztük. És forrásokról is volt szó, nem annyi, amennyit kellett volna, de aztán mégis volt adakozás. Négy szakaszról szeretnék beszélni, ami minden keresztény életébe megvan, de az én életemben is ez megtörtént. Az Egyiptom jelképezi a világot. Egyiptomi fáraó, e világnak a fejedelmét, sátánt. Mit jelent Mitzraim szó? Mit jelent a Mitzraim? Emlékeztek rá? Eger, Mitzraim, nem emlékeztek? Igen, Pali, beszűkülés. Ezeket mind ott tanultam annak idején tőlük. Tehát Palitól tanultam a legtöbb görög meg héber szót egyébként. Ez nem viccelek, elmondtam most neki szünetbe. Tényleg. A homotumadont először nem Alan Vincent-től hallottam, vagy Franz Lippitől, nem is Perés Istvántól, először Nemes Paritól tanultam a Szent Pál Akadémián. Örökre megegyeztem. Hát az az igazság, Szent Pál volt, Szent Pál Akadémián. Aztán a következő volt, nem viccelek, ez az igazság. Aztán ott tanultam meg, hogy mi a különbség, hogy mi az a pistos, meg a pistis. A gondozós csoport, akik járnak hozzám, azok tudják, mi a különbség a pisztosz meg a pisztisz között, meg a gyülekezet is tudja. Mi a különbség a pisztosz meg a pisztisz között? Ti tudjátok? Pali, itt már nem tanítottad. De te tanította, biztos, hogy tanította. Ellen Vincent is tanított róla. Pisztisz az a hit, görögül. Mit jelent a hit? De görögül mit jelent? Szó. Pontos, biztos, megbízható, lehet rá számítani, lehet rá építeni, és nem paranoiás. Ezt tanultam meg. Ezt egész életemre belém vésődött. Mi a pisztosz? Az pedig azt jelenti, hogy hűséges. És tudjátok, ezek a dolgok nagyon mélyen belém vésődtek. A hit, a hűség, ha megragadunk valamit, és hogy lehessen ránk építeni, Isten tudjon ránk számítani, és tudjon velünk mit csinálni. Jó, most viccet félretéve, egy kicsit nosztalgiáztam, de fontos dolog, hogy tudni kell az, hogy jó alapokon építsünk. A Mitzraim az azt jelenti, hogy beszűkülés, és Egyiptomban egy beszűkülés van. Amikor kijön valaki Egyiptomból, az a megtérés, kijön Egyiptomból, hogy Izrael népe kijött, és átmegy a Vörös-tengeren. Most ebéd után ilyeneket mondok nektek. nem baj, nem sokáig fog tartani, mindjárt átkelünk. A Vörös-tengeren való átkelés mit jelképez? A vízkerességet, bemerítkezés jelenti, így van. És a víz az ítélet a démonok fölött. Ezt olvashatjuk, hogy amikor a démonok kimennek, víz nélkül való helyeket keresnek. Mi történt a Vörös-tengernél? Izrael népe átment a Vörös-tengeren, így van, és kipusztult bele a Vörös-tengerbe. Az egyiptomi fáraó a seregével. A fáraó is elpusztult, meg van írva a Zsoltárok könyvében, nem csak a sereg. A következő dolog, ez amikor Istennek az ezért nagyon fontos a vízkeresség, az egy vízválasztó is, és egy ítélet a démonok fölött. Egy érdekes kijelentés. Következő, jön a Vörös-tenger után, mi következik? Puszta, ahogy Franz Lippi mondaná, puszta, Egyiptom a puszta. Jön a puszta, és nagyon sokan, mikor megtérnek, kijönnek a világból, éppen Tamásnak a felesége mondja, hogy miken mennek keresztül, itt beszélgettünk, miközben csinálta az asztalokat, hogy mennyi sok mindenen mennek keresztül, jó dolgokon, meg hát sok minden harcon keresztül, az nem szűntek meg, de mégis fölötte vannak a dolgoknak Isten kegyelméből. Gyakorlatilag, amikor kijön az ember a világból, hozza magával a világi gondolkodásmódot, és átmegyünk a pusztán, és a puszta az a hely, ahol sok minden Isten a szívünkre beszél, kijön, ami a szívünkbe benne van, és az a megdöbbentő, hogy sokan úgy gondolják, hogy megtérne, és akkor rögtön jön a Kánoán. De sok esetben egy egészen más időszak jön Isten népének, a pusztában adott Isten törvényt. Az én életemben ez a korszak volt az, akkor kijöttem Egyiptomból, Egyiptomban egyébként van ellátás, de egész 10 napon keresztül csak munka volt. 10 napos munkarend volt, minden nap dolgoztak. Van látás, de éppen csak megéljél. És egy rabszolga sors van. Csak az emberek ezt nem tudják. Mikor kijönnek, akkor viszont én azt tapasztaltam meg a magam életében, hogy minden nap Isten szólt, ott volt az Úrnak a jelenléte, hiába törvény alatt voltam, én betöltekeztem Szent Szellemmel, a felhőoszlop, tűzoszlop, az a Szent Szellemnek a jelenléte, a Szent Szellem keresség, illetve a Szent Szellemnek a jelenlétét jelképezi, és ott volt az Úrnak a jelenléte az életemben, és volt ellátás, fizettem a tizedet is, ott megadta az Úr a törvényt is Izraelnek a népének, és volt elégségem, de nem volt bőségem. Izrael népének ott azt mondta Isten, vagy Izrael nép azt mondta Mózesnek, te beszélj Istennel, és mi beszélünk veled. És nagyon sok esetben, amikor keresztények ebben az időszakban vannak, kell, hogy legyen egy vezetőjük, aki vezeti őket. Vezető, aki vezeti őket, ad nekik törvényeket, ad nekik látásokat, kijelentéseket, és van Istennel kapcsolat, mert nem igaz, hogy nincs kapcsolat. De nagyon sok esetben, ahogy Izrael népén is az történt, nem újult meg a gondolkodásmódjuk. És bennük maradt, kijöttek Egyiptomból, de egyiptomi gondolkodásmód bennük maradt. A legkeményebb dolog a keresztény életben ez az időszak. Amikor kijössz Egyiptomból, nagy tűz van, öröm van, végre megszabadultam a világnak az Istenétől, átjössz a Jordánon, átjössz a Vörös-tengeren, dicsőség az Úrnak, megkeresztelkedtem, tartozok egy gyülekezetbe is, fantasztikus pásztorom is van, Mózesen keresztül jelek, csodák történtek. De mi van akkor, amikor jön egy probléma az életedbe, vagy az én életembe? Akkor az első dolog, hogy hát nem kárhoztathatjuk Istent, hogy miért hozott ki az Egyiptomból, kit kárhoztatunk, az, aki a vezetőm. Vagy aki legközelebb áll hozzám. Sok esetben a férje a feleséget, feleség a férjet, mert emiattad van, mert emiattad van, mert nem kellett volna ezt megcsinálni, stb. Stb. De egy gyülekezetben én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon komoly teszt volt, akkor egyszer elmentünk táborba, és kiderült, hogy a táborozó hely az egyszerűen nem mondták meg, de el volt foglalva. Elvittem egy egész busznyi embert. Meg egy kocsival mentem. És egyszerűen hiába kötöttünk meg a szerd, megállapodtunk, nem írtunk róla a papírt, kimentünk és kiadtak a vadászházat. Mindenki kivette a szabadságát, tavaszi szünet volt. Azelőtt tanítottam a lázadásokról a pusztába. 14 lázadáson végigjöttem a gyülekezetbe, és na mondom, ez a tesztje. Most megköveznek, vagy nem köveznek meg? És az a helyzet, hogy nem köveztek meg, dicsőség az Úrnak. De a pusztában nagyon sok minden kijön az embernek a szívéből. És ott van ellátás, csak van egy nagyon fontos dolog, amikor az ember törvény alatt van, hogy vándorol körbe-körbe, megy körbe-körbe, eltelik egy év, két év, három év, és ugyanoda visszakerül. Az én életemben ez történt. Megtettem egy kört. Mit Isten, sok minden csodát megtapasztaltam, mert gondoskodott, meg sok minden volt. Csak egyetlen egy dolog nem történt, az Istennel való közösségem nem változott meg mélyen. Ugyanúgy maradt a gondolkodásmódom, bizonyos módon, ugyanolyan spórolós voltam, nem változott meg. Amikor megházasodtam, akkor a feleségem szabadító szolgálatot hajtott végre az életembe, kidobta a régi pizsamámat. És az a helyzet, hogy erre nagyon mérges lettem, igaz, hogy Lukas volt, de nagyon szerettem. Megérkezett a feleségem, és elkezdett szabadító szolgálatot gyakorolni, átrendezte a lakásunkat, az életemet, és nagyon sok mindent az életemben, és nagyon mérges voltam ezért, mert ő egy másik típusú hölgy. Csak amikor már a konyhaszek, azt mondtam, egyedül a konyhaszekrényt ne ajándékozz, de elmondom, már mindent oda ajándékozott. Egyszer volt egy nagyon jó ingem, nagyon szerettem, gyönyörű ingem volt. Nagyon gyönyörű, hát egy egyszerű ilyen, nem ilyen, egy egyszerű ingem volt. Ez gyönyörű, ez sokkal szebb. És egyszer nézem egész, egy több hónapon keresztül kerestem azt a nagyon, az egyszerű ingemet, és mert nagyon szerettem, és képzeljétek el, egyszer csak látom Péter pásztor, annak egy szép inge van. És mondom, hogy de figyelj Péter, ez nagyon jó, ez tényleg, de nem jött fel bennem, hogy rögtön az az ink, mert fel se berült bennem. És mondom, hogy nagyon szép inged van, azt mondja, igen, azt mondja, tudom. Mondom, dicsőség az Úrnak, és mondom, hol vetted, vagy honnan? Azt mondja, képzeld, de kaptam. Azt mondom, honnan kaptad? Tudod, a feleséged adott nekem egy nagy csomagot, egy zsákba, és abba volt benne. Mondom, dicsőség az, hogy szereted? Szeretem. Mondom, én is szerettem. Annyi volt. Szóval, van, amikor az Úr melléd ad egy társat, vagy egy munkatársat is, és tesztelt égeret az Úr rajta keresztül. És engemet is nagyon tesztelt, mert vizsgálta a szívemet, hogy fösvény vagyok-e, vagy tudok-e adakozni, és van, amikor nem jó szántomból adakoztam, hanem volt, aki más vetett helyettem, én meg elfogadtam. Komolyra. Tehát a pusztában nagyon sok mindenki jön az embernek a szívéből. És én is átéltem elég komoly pusztákat, de nem éltem át Istennek az áttörő bűvölködését. Volt ellátás, volt elégség, de nem volt bőség. És igazán egy olyan 6-8 évvel ezelőtt, amikor igazán bejött a kegyelem üzenete a szívembe, de inkább 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdett Isten tanítani arról, hogy mit jelent, amikor ő nyit meg egy forrást. De először meg kellett, hogy szabadítson engemet. És úgy szabadított meg, nekem nem volt más gyógymód, hogy kivágta a fámat. Tudjátok, egészen más, ha a meccésről úgy gondolkozunk, meccet már valaki? Jó. Mivel szoktak mecceni? Mecci ollóval. Nem csak mecci ollóval. Az igazán régi fákat, egy szőlőt mecceni, egy új szőlőt, egy pár gaját lemetszett. A szőlészek ezt tudják, a pillanat alatt megmetszettek sokat. De amikor egy fád van, ráadásul egy régi fád van, és szeretnéd megújítani. És van, amikor a közepét kell így kivágni. És fáj. Mert a közepét vágják ki. És egyszerűen az új gajakból, az új ágakból, vagy van, amikor abba oltanak bele, vagy az új ágakból jön ki a fának az új hajtása. Nálam Isten azt csinálta, hogy nem tudott mit csinálni, bizonyos a fámat vágta ki. Az életemnek az értelmét úgy láttam, hogy elvesztettem. És van, amikor Isten azt mondta Jeremiásnak az Úr, írts, pusztíts, rombolj, gyomlálj. Építs és plantálj. Van, amikor Isten azt csinálja, hogy egyszerűen, és nem érted, hogy miért veszítesz el dolgokat, vagy egyszerűen nem érted azt, hogy miért hagynak el, miért kell átmenni bizonyos dolgokon, mert egyszerűen agyilag nem érted. És én kérdeztem hónapokon keresztül Isten, hogy miért. Egyszer egy proféta odajött, és azt mondta, Tamás, ne kérdezz többet az Úrtól, hogy miért. Nem adott választ. Nem. Mondom, jön már legalább ad választ. Nem mondott semmit. Azt mondta, hogy ne kérdezz még egyszer azt, hogy miért. Ez volt a válasz. És egy másik Isten drága asszony azt mondta, hogy Tamás, majd később meg fogod érteni. És tudjátok, eltelt egy pár év, és most hálás vagyok azért, ha úgy csináltam volna tovább az életemet, mint akkor most is mókuskerékbe lennék, hajtanék, és nem tudnék kiszállni belőle. De Isten megállított, és kiszállított ebből a mókuskerékből. És egy csomó mindent ő megszabadított. Vannak az életünknek olyan szakaszai, amit úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz. Közben az Istennek a természet fölötti kegyelme, hogy azon átmenjünk. Néha akár elveszítünk valakit fizikálisan. Vagy elveszítünk kapcsolatokat. Vagy elveszítünk anyagi forrásokat. Vagy egy vállalkozást is. Vagy bármi mást. De azért csinálja Isten, azért enged meg bizonyos dolgokat. Bizonyos dolgokat az ördög csinál. De bizonyos dolgokat Isten csinál, és úgy gondoljuk, hogy az ördög csinálja. De ne felejtsétek el, az Úr teremtette a kovácsot is a vesztésre. Még az ördögöt is Isten használja, csak sokszor nem tud róla. A mi kiképzésünkre. És gyakorlatilag ez történt, ami nagyon-nagyon kemény volt, nagyon kemény időszak volt. De ez nem lett volna, és csak egy picikét kellett, hogy az Úr valamit változtasson bennem. Már azelőtt is szerettem az Urat, de nem voltam bőkezű. Nem tudtam, szűkkeblű voltam. Nem tudtam bősége, jó szívvel adni például az Úrnak. Úgyhogy alig várjam, hogy adjak. Nem tudtam embereknek úgy adni, hogy most neki van, akkor még jobban legyen megáldva. Nem volt erről kijelentésem. Levíren keresztül hallottam először kijelentést a tizeddel kapcsolatban úgy, hogy elkezdtem hit által vetni. Más, amikor valamit odaadok, és egészen más, hogyha, Uram, alig várom, hogy adjak. Tudjátok, nagyon érdekes, több esetben történt olyan, hogy megígértem valamit, Isten indított, megígértem valamit, és megvan írva, hogy az igaz kárára esküszik is, nem másítja meg. Az mehet fel az Úr hegyére, aki a kárára esküszik is, de nem másítja meg. Akkor a régi imaházunkat odajándékoztuk egy másik gyülekezetnek, és ezt az imaházat indítottuk el, felújítás, sok mindenben benne voltunk. Lényeg az, hogy döntöttem róla, de még nem volt aláírva a papír. És akkor mondták a másik gyülekezet tagjai, hogy nem tudnak semmi pénzt fizetni már az imaházért. Nem tudnak semmit. Mondta az Úr, ajándékozzam oda. Mondtuk, hogy legalább a hiteleinkben valamennyire mondták, hogy majd be fognak segíteni, és egy időre azt mondta, nem. Semmiben nem segítenek be. Hú, mondom, Uram, nagy számlákat kell kifizetnem. És akkor kérdeztem, Uram, most mit csináljak? És azt mondta az Úr, oda ajándékoztat, vagy nem? Mondtam, Uram, igen, oda ajándékoztam. Én voltam nehézségben, sokkal nagyobb nehézségben, mint ők, és mégis, amit egyszer elengedtem, azt elengedtem. És már az Úré, az már szentség az Úrnak. Voltak olyan többször, amikor áldottam meg embereket, és úgy gondolták, hogy nekem nagyon jó megy. Közben a számlám hitelkártyával, vagy hitelkeretből adtam. Amit megígértem, azt adtam. De álltam a szavamat. Isten figyeli, hogy szavahihető vagy-e. Megváltoztad-e ezt? Meg leszel próbálva benne, amit Istennek megígérsz. Azt hiszitek, Anna nem volt megpróbálva a gyermeket, hogy odaadja, vagy nem? Biztos, hogy meg volt benne próbálva. Maga Isten szava próbálja meg az ember. Lényeg az, mikor az 1 Korintus 10.12-13-ban azt mondja, Pálon keresztül a Szent Szellem, 1 Korintus 10.12-13. Érdekes, ezt az igét is először Pali boncolta ki görögül. De ez egy kulcsigém lett az egész életembe. Ez így van. Most jut eszembe erről is. 1 Korintus 10, nagyon ismert ige, csak nem mindenki olvassa végig az egészet. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, megnássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten. Itt mondja, hogy Isten pisztos, azaz biztos. Biztos, hogy pisztos. Istenre biztosan lehet számítani, mert ő pisztos. Isten, mondjátok, Isten pisztos. Biztos. Biztos, pisztos. De Isten hűséges. Azaz, Isten is hisz, és Isten is hűséges. Isten pisztos, hű, aki nem hagy feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimerekedés is megadja, hogy elszenvedhessük. Csak addig engedi sátánt, mint egy láncos kutyát, mint ameddig ő akarja. Egy lépéssel sem mehet tovább sátán, mint ameddig ő azt gondolná. Az életedbe se. Ezt az igét legalább 10-szer kaptam az életembe. Az életem egy legnehezebb időszakaiba. Amikor féltem. Féltem, és nehéz volt. És akkor Isten szólt hozzám, hogy én hűséges. És nem hagy felettébb kísérteni. Kedvesem, de van egy jó hírem. Amikor úgy érzed, hogy már nem bírod. Kérzi úgy, hogy nem bírja. Őszintén, hogy most már tényleg nagyon nehéz. Bátran, van még több is, csak nem meri felemelni a kezét, mert látják. Az Úr látja ezt. Látja a szívedet is. És van olyan, hogy olyan teher van rajtad, vagy olyan nyomás van belül, hogy azt érzed, hogy itt már a vég, és nem bírom tovább. És amikor ilyen helyzetben vagy, akkor mehetnek oda neked sokan tanácsot, de ó, testvérem, bízz, neked kell, vannak olyan harcok, amit neked kell végigharcolni. Nem fog tudni segíteni benne más, bátorítani tud, de neked kell végigcsinálni. Vannak olyan ösvények, amit neked kell végigmenned. Az a te hitharcod. Nem fog tudni átmenni más rajta keresztül. Kinek milyen az elhívása, ahhoz mérten lesz az ő tesztje, a kiképzése. Isten nekem azt mondta, hogy van alapképzés, meg van tisztes képzés. Tiszti képzés. Az alapképzése mindenkinek keresztül kell mennie. Van egy jó hírem, mindenki átmegy a pusztán. Van, akinek ez rövidebb idő, van, akinek hosszabb idő, de nem mindenkinek lesz tiszti képzése. Amikor ilyen képzés, a tiszti képzést valaki megkapja, az sokkal keményebb. Van, akitől Isten sokkal keményebb dolgot kíván, van, akitől nem kívánja meg ugyanazt. Isten személyválogató? Lehetne mondani. Megvan írva, Isten nem személyválogató, de elhívás és elhívás között különbség van. Téged nem köveztek meg, nem voltál hajótörés, és nem szenvedtél, Pál apostol, igen. Kérdeztem az Urat, de Uram, miért kell nekem sok mindenen keresztül mennem? A többi nem megy keresztül ezen. Élhetnék egyszerű, normális családi életet, normális üzletember lehetnék, meg mit tudom én, lehetnék Amerikába. És tudjátok, hányszor ebben a helyzetben el akartam menni, annyira szégyeltem magamat, el akartam költözni Miskolcról, el akartam költözni Magyarországról, nem akartam itt élni. És tudjátok, mi a fantasztikus? Isten Miskolcon nyitott nekem forrást. Miskolcon, abban a városban, ami nem arról híres, mint Győr, vagy Dunántúl, Volt kommunista város, ahol a gyülekezetek nem tudtak nagyon előre fejlődni. Bolondok kellenek, akik beveszik bizonyos területeket, mint Dávid. Igazán Dávid tudta bevenni Jeruzsálemet a jebuzeusoktól. Isten keres olyan embereket, akin megvan az a kenet, hogy be tudjon venni területeket. Isten azt mondta nekem, ne menjek a nagyhajó szélárnyékába, ne álljak be, ne csatlakozzak a hídgyülekezetéhez, 89 környékén volt ez, ne menjek a pükösi gyülekezetbe, a szabadkeresztény budapesti gyülekezetbe, ahol már működnek a dolgok. Menjek vissza Miskolcra, és álljak be jégtörőnek Miskolcon a szabadkeresztény gyülekezetbe. 10 idős asszony, meg egy férfi. Így csatlakoztam a gyülekezethez. Átlag életkor 67 év. De lehet, hogy csak 65. Az ifjúság egy személyes. Így nézett ki. Ti ezt nem tudjátok sokan megérteni, mert úgy születtetek meg, majd királyságba születtetek, a királyságos üzenetbe. De amikor valaki ott van az üres székeknél, és tudjátok, jól éreztem magamat, mert tudtam, hogy Isten akaratában vagyok. És azon a helyen vagy, ahol Isten akar látni, ott jól fogod magad érezni, még ha alig érsz is. Azt mondja Péter pásztor, én alig élek már. Alig élek, nem bírok ma prédikálni. Mondom, ide figyelj, meg tudod csinálni. Annyiszor mondtad, majd feladod, ne hagyd fel. Mondom, most imádkozok, érted? Imádkoztam telefonon. Azt mondja, de én már nem akarom, én már nem. Mondom, ide figyelj. Elment, megkérdezem este, milyen volt? Fú, figyelj, a Szent Szellem úgy kiárat. Tudjátok, sok szolgálattevő nem mondja el, de úgy megyünk el néha szolgálni, hogy vonszoljuk magunkat. Biztatni kell a feleségeknek bennünket, hogy csináljuk. Lehet, hogy nem mindenki ilyen, de engem többször kellett. Úgy csinálom végig a dolgokat, hogy az emberek nem látják, mindig mosolygok. Meg vagyok áldva 2 kis lukkal itt. Csak ennyit csinálok, volt ezt az igazgatóm, valami rosszat csinálva, nem dörzsöltem a lábamat, emlékszem, kirádó jártam iskolám, nem dörzsöltem le a cipőt, a sárat a cipőről, megfelelően, ilyen szőnyegen, és rám szóltak, hogy csináljam. Én meg azt még nevetsz is! Psh, volt egy nagy gyűrűje az igazgató helyettes asszonynak, és psh, kaptam egy nagy kokit. Mert nevettem. Csak ennyit csináltam. Komolyra. Ez az igazság. Még az ember kínjába is nevet. Tehát, ott tartottunk, hogy Isten hogy nyitja meg a csatornákat. Isten azt mondta nekem, hogy ne költözzek el más városba, hanem maradjak Miskolcon. És Miskolcra mentem, és Miskolcon nyitott az Úr forrásokat. Ha azon a földön vagy, amit az Úr mutat, ott fog az Úr forrást fakasztani. Tudjátok, Isten kegyelméből azóta jártam egy pár országba. Nagyon fiatalon, gyermekkoromban emlékszem, néztem a képeket, 18 éves voltam, megtértem, és időseket lelki gondoztam. 18-19-20 évesen gondozócsoportot vezettem, és néztem szép képeket Niagara vízesésről, Kanadáról, ilyen poszterek voltak, ki voltak téve. És mondom, uram, én szeretnék utazni, itt vagyok az életem legszebb időszakában, 18-19-20 évesen, ha most kéne nekem utaznom egyetlenül a koromban. És nagyon szerettem volna utazni. És közben itt gecsolok. Sok elvált nővel, sok problémával, tele problémákkal, az új keresztényekkel, itt hajtom magamat, és nem tudok elmenni, mert nincs más, aki csinálja. És az Úr azt mondta nekem, ne izgulj, az életed legszebb időszaka nem most van. El foglak tégedet vinni, ezekre a helyekre szolgálni. Akkor álmomba se gondoltam, hogy én valamikor repülőgéppel fogok utazni. Meg csapatostól megyünk, meg jövünk. Ki gondolta ezt? Apostoli szolgálatokkal együtt utazunk Magyarországon. Ja, ráadásul a világ másik végéről. És tudjátok, mit Isten megcsinálta? mondjad, Isten képes. Isten meg tudja csinálni. Gyönyörködöm az Úrba, és megadja a szívem kéréseit. Az Úrra hagyom az én utaimat, és bízok benne, majd ő teljesíti. És nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. És az a helyzet, hogy Isten megcsinálta, valóban egy egyszerű helyről. Albérletben voltunk, nem volt pénzünk, illetve annyi volt, hogy megéljünk, de valamikor annyi se. Nem volt, régi Warburgon volt. Valamikor három hengerből kettő ment. Ha lelki gondoztam embereket, volt egy vaklány, sose felejtem el, katolikus iskolába járt, ott konfrontáltunk katolikus szellemekkel, átkokkal, minden. A három hengerből már csak egy ment. Az a helyzet, hogy figyeljetek, ez humorosnak tűnik, de amikor ott vagy benne, akkor nem annyira kellemetes. És tudjátok, mint ebből a helyzetből Isten fordított. Nem volt kedvem szolgálni se, démon tűzni se nagyon, nem bírtam, egyszerűen el akartam vonulni, szégyeltem magamat, kudarcos voltam. Azt éreztem, hogy itt már vége mindennek. És akkor Isten szól, és csak sírtam, imádkoztam, és az Úr ebbe a helyzetbe szólt. És kijelentette magát. Nem önsajnálatban voltam, csak egy olyan helyzetben, amikor azt mondtam, Uram, én nem tudok visszamenni a világba, én csak téged tudlak szolgálni már. De nem értelek, de akkor sem tudok visszamenni a világba. Sokatokat Isten eljutott egy ilyen pontig. Egy kritikus pontig. Azért, hogy megvizsgálja, hogy mi van a szívetekben. Nem mindenki jut el ide, de én eljutottam. És Isten ebben a helyzetben azt mondta, akkor is szeretsz engem, ha nem lenne gyereked? Akkor is szeretsz engem, ha a feleségedet elvenném? Akkor is szeretsz engemet, hogyha az anyagiait megszűnnének? És kellett döntenem, hogy bármi van, én az Urat fogom szolgálni. És tudjátok mit? Akármennyire, amikor úgy érzed, hogy nagyon fel van véve ez a nyomás. Sidrákot, Misákot és Amodnégót bedobták az égő kemencébe. De ezek közben semmi más nem esett le róluk, csak a kötelék. De az lehesett. És a ruhájuk vagy füstjese volt. És ebben a helyzetben ne izgulj, Isten nem engedi annyira nyomás rád, hogy szétmenjen a vízvezetékrendszer. Annyira nem engedi. Amikor már nagyon-nagyon nehéz, amikor már robbanna minden, akkor ő fogja levenni a hőmérsékletet. De addig van, amikor betűzel. Még jobban és még nehezebb. Van, amikor Isten elvisz, úgy gondolod a végsőkig, csak az a jó, hogy ő már tudja a végét a dolgoknak. És ebben a helyzetben Isten megfordított dolgokat az életemben, nem csak egy dolgot, hanem Isten elkezdett megáldani, és komolyan harcoltak ennem a munkatársaim, volt, aki utált engemet, vagy egyszerűen mondták, hogy nem is leszek sikeres. Igazgatóváltás volt, azt mondták, hogy te biztos ki fognak rúgni, te vagy a legfiatalabb. És megkérdeztem az Urat, mit csináljuk. Azt mondta nekem az Úr, ne beszélj a pénzről, beszélj rólam. És Isten kegyelméből az igazgatóm azt mondta, hogy hozzak be egy 100 millió szerződést. És ekkor 3 hónapig hajtottam, és nem tudtam behozni. Azt mondta az Úr, meg lesz, csak később. Lényeg az, rengeteg bizonyság volt, ami nem az én érdemem. És az albérletből adott egy főbérletet az Úr, a főbérletből pedig egy lakást, vagy egy házat. Ugyanez volt az imaházunkban, először laktunk albérletbe, onnan kipakoltak, lett egy főbérletünk, a főbérletünket odaajándékoztuk egy másik gyülekezetnek, és lett egy imaházunk. Isten kegyelméből van ez. De egy valamire megtanított, hogy adjak, hogy vessek. Ne csak magamra gondoljak, hanem gondoljak Isten embereire. Gondoljak olyanokra, akiknek úgy néz ki, hogy nem lenne rá szükségük. Ne azért adjak, mert szükségben van valaki, mert szegények mindig lesznek köztünk. Hanem azért, mert Isten akarja, hogy én áldott legyek. És csak úgy leszek áldott, ha vetni fogok. Egyszer megkérdeztem az Urat, Uram, mondom, mikor lesz ennek vége? Láttam egy nagy falat, rajta sok-sok ajtóval, meg ablakkal, és kinyitottam az egyiket, és ömlött belőle a búza. Kinyitottam a másikat, ömlött rám a búza. Harmadikat ömlött a búza. Csak ömlött, ömlött és ömlött. És mondom, uram, mikor lesz ennek vége? Azt mondta, hogy soha. Mert mindig azt vártam, tudjátok, ha valami jó történt az életemben, vártam, hogy na mikor fordul már rosszabbra. Volt ez így veletek? Féltem, hogy na mikor fejeződik be ez az álom. És tudjátok, az a helyzet, hogy az álom ez tovább folytatódik. Ez nem fog befejeződni. Lehet, hogy lesznek bizonyos hullámvölgyök, hullámok, de ha te vetsz, Isten megígérte, hogy fog szaradni. Olyan nincs, hogy ne arassál. Mindig fogunk aratni. És az a helyzet, hogy amikor már vannak olyanok, van egy rossz hírem is, vannak olyanok, akik a pusztába meghalnak. Úgy élik le az életüket, hogy igazán soha nem tapasztalták meg Istennek a kedves jelenlétét. Nem tapasztalták meg, hogy Isten kegyelmes. Nem tapasztalják meg azt, hogy Isten milyen atya. És ott halnak meg a pusztába, és azt gondolják, hogy ennyi Isten. De ez nem igaz. Van Kánaán is. Teljel mézzel folyó Kánaán. Teljel, mondjál, teljel mézzel folyó. Kánaán. És óriások. Azért ne aludjatok el teljesen. Vannak óriások is. Az a helyzet, amikor az ember bemegy a Kánaán földjére, a Kánaán földjén, egyébként Paléknál, vagy én is vagy 4-5 órát aludtam. Tehát most itt olyan, itt, hogy hány, nem tudtam, mert beszélgettünk, meg korán felkeltem, de nagyon jót aludtam. És itt aludtam egy fél órát, 3/4, és olyan, mintha 5 órát aludtam volna, vagy 10. Az már 9, teljesen ki vagyok aludva, hónap nem is kell aludni. Se kávé, semmi nem volt, semmilyen drog, tudjátok. Úgyhogy, tessék! Csak viccel. Tessék? Jó, hogy mondom. Szeretlek. Jó. Lényeg az, hogy mikor az ember bemegy a Kánaán földjére, ott viszont vannak óriások. És amikor az óriások vannak, azok soha nem kellemesek, mert bizonyám azokkal meg kell harcolni. Hiába vagy a kegyelembe benne, vannak nagyobb ellenségek is fognak jönni. A másik dolog pedig, Kánaánba el lehet kényelmesedni. Van, akik megtérnek, és tudjátok mit? Nem kell nekik végig gecsolni, végig harcolni a törvény időszakát. Megtérnek ezek a drága fiataljaink, itt most rátok nézek, látok kapásból 30-40 fiatalt. És tudjátok, hogy mi történik? Megtérsz, és rögtön bekerültél a királyságos tanításba. Van, aki rögtön megtér, rögtön átlépi a törvény korszakát. Döbbenetes, a lányom megtért, és rögtön megragadta a kegyelmet. Hát mondom, nézd már, ez nem kellett végigmenni egy csomó mindenen az életébe. Én, amire eljutottam 18 éven keresztül, kemény szolgálat után, ez egy év alatt ott van. Ha mi lesz vele? Később. Van viszont ennek egy veszélye. A veszélye az, hogy az emberek úgy gondolják, hogy csak az áldásba kell lenni, és nem tanulják meg az Istenhez való hűséget. Áldás centrikussá tud válni az ember. Jövök, mert áldást kapok. És ez egy nagyon nagy váltás, látásváltás, hogy nem csak akkor jövök, amikor áldást kapok, hanem amikor mást is kapok, és nem megyek el más gyülekezetbe. És nem fogom beengedni a bálványokat, nem fogom beengedni, nem fogok azért engedni a dolgoknak, mert Izrael nép ott aztán belement a bálványimádásba simán. Megengedte a bűnöket az életével. Sokan úgy gondolják, hogy akkor benne vagyok, a kegyelem alatt vagyok, és minden lehetséges. Vannak olyan kegyelem tanítások, azt mondják, hogy nem kell járni gyülekezetbe se. A tized, Jézus Krisztus volt a tized, ő megfizette, nem is kell tizedet fizetni, meg nem is kell adakozni, meg stb. Mert már az Úr ezt mindet elvégezte. És ez egy tévtanítás, ez egy hamis tanítás. Mindegy, hogy az ember miben van, az Úr úgyis kegyelmet fog neki adni. Ettől egy lépéssel több, hogy sátának is van kegyelme. Ez egy hamis tanítás. Tehát Isten ki akar képezni, a Jordánon túl, tehát van tejjel mézzel folyó Kánoán, Isten kegyelméből ebbe be tudtam lépni. És most már Isten nem úgy látom, mint egy szigorú Istent, hanem el tudok menni szabadságra. Istent úgy látom, aki elenged engemet pár napra. Sőt, néha is küld. És a nyáj is épül. Nem mondom, hogy nem épülhetne jobban. És mindent jól csinálok. Messze álljon. Vagy messze áll sajnos. De egy valamit tudok. Megtanultam azt, hogy meg akarom menteni a családomat. Is. Meg magamat is. Meg a nyájat is. Akkor lesz jó dolga a nyájnak, ha jó dolga van a pásztornak is. Ha nem lesz jó, akkor kiég. Minden kiég. Előbb-utóbb. Halleluja. Most igazán a második üzenetem ma rövid lesz. Mindennek füle van. Józsué 24-27, hozzá kapcsolódik, Józsué 24-27. Mondjátok, van mindennek füle? Van füle mindennek? Van? Honnan tudjuk ezt? Mert Nemes Pali ezt tanította. Pali tanított már róla, nem? Volt róla szó. Volt, ezek már tudjátok. Én ezt nagyon döbbenetesen, mert kint a karaoke tanított róla. De egy nagyon érdekes igét olvastam a Józsué 24-27-be. Józsué odaállítja Istennek a népét, mikor már elfoglalták az ígéret földjét. És azt olvashatjuk, hogy a 15. versben azt mondja, hogy ha rossznak látjátok azt, hogy szolgáljátok az Úrnak, választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, ami túl vannak a folyóvízen, akár az emorúsok isteneit, akinek földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Mondjátok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. És azt mondta a nép pedig felelt és mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat szolgálni idegen isteneket. Sőt, inkább az Úr, ami Istenünk, aki felhozott és ami atyáinkat Egyiptom földjéről. És azt olvashatjuk a 27. versbe, 26. vers, beírá Józsué dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, és oda helyeztet a cserfa alá, amely az Úrnak a szent ház, ami volt az Úr házában, és mondta Józsué az egész népnek, ímé, ez a kő lesz ellenünk bizonyságul, mert ez hallotta az Úrnak beszédét, amelyet szólott velünk, és lesz ellenünk bizonyságul, hogy ne hazudjunk az Istenünk ellen. Egy kő. Egy kő azt mondja Józsi, hogy ezt hallotta. A kő hallotta az Úrnak a beszédét, az Úrnak a szavát. Tudjátok, hogy ezek a falak hallanak? Ez is hall, ez is hall. A falnak is van füle. Igen, magyarra használja ezt. És tudjátok, hogy van füle? És a hit az hallásból van, tudod? És nagyon érdekes dolog, hogy hall. Tessék? A fal hisz, igen. Azaz a fal pisztis. De pisz. Na jó. Ez Makati túl, ez már túl sok volt most már. Túl sokat voltál Istvánnal. Istvánnak vannak szójátékai, ő benne van nagyon. Csak párat osztott meg, még estére számíthatok rá, majd feléled. Fantasztikus emberek. Olyan, figyeltek, ha igazán velük vagytok egy hétig, és túlélitek, az fantasztikus. Komolyan. Olyan humoruk van, csak bírjad állni. És azt mondják, hogy azért van ez, mert szeretnek. De én is nagyon szeretem őket. Ez az igazság. Úgyhogy szójátékok azok vannak, és jó is az. Én szeretem a szabad embereket. A besavagyoró tuborkáz nem a nagyon jó. Ezékiel 36.8, egy másik ige, egy másik szó, Ezékiel 36:8. Ti pedig Izrael hiei, Izrael hegyei, neveljétek ágaitokat, és hozzatok gyümölcseiteket az én népemnek, Izraelnek, hogy hazajöjjön. A proféta szólt Izrael hegyeihez, Ezékiel, hogy ti hegyek, neveljétek ágaitokat, és hozzatok gyümölcseiteket az én népemnek, Izraelnek, hogy hazajöjjön. Sok esetben Isten, mivel ő örökkévaló Isten, mindentudó, előkészíti a dolgokat. Előkészíti, hogy pont akkor kellett menni egy biztosító társasághoz, mielőtt igazgatóváltás volt. Elmentem egy másik biztosító társasághoz, mert a 11 évig ott szolgáltam, és én takarékszövetkezeti referens voltam, meg vagyok is, és az a biztosító társaság leépítette a takarékszövetkezetekkel a kapcsolatot. Eljöttem egy új helyre, ahol a volt vezérigazgató, most itt a vezérigazgató, ő hívott, és pont Isten, pont éppen azt csinálta. Éppen. Történetesen, mikor oda kerültem, hogy kellett pár száz millió forint a tervek megvalósításához. És történetesen Isten adott egy olyan takarékszövetkezeti kapcsolatot, hogy történetesen azok befektettek ennyi pénzt. És én miskolci vagyok, ez Miskolc mellett, ez éppen ez Nógrádi volt. A legszegényebb helyen. Ez Isten kegyelme. Éppen egy megbeszélésen voltunk, és ott humorizáltak velem. Na akkor most, mert ki kellett menni telefonálnom. Hogy jó helyre utalják a pénzt, mert nem volt meg. Figyeljetek, úgy tudnak ugratni, de nagyon jó indulattal. Fantasztikus, drága embere Istennek. De közben képződöm. Tehát tudjátok, az óember hal el, az új ember, meg én is, én nagy csiszolókő vagyok. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy csak másokkal ilyen. Tehát én is csiszolom őket, ők is engemet, barátorcáját, és közben így hámlanak le a rétegek, aminek le kell, hogy jöjjön. Komolyra. De a szeretet a legfontosabb, hogy lehetnek konfliktusok kapcsolatokban. Levérrel is volt konfliktusom. De van egy szeretet híd. Értitek? Egy szívbeli szövetség. A feleségeddel is, féreddel is lehet szövetség, lehet konfliktusod. De ha van egy szeretet híd, akkor az nagyon sok mindent át fog hidalni. Így van. A szívbeli szövetség. Tudjátok, mikor kérdeztem meg sokszor a feleségemet, hogy szerete? Amikor konfliktusom volt. És mondom, most szeretsz engem? Nem a legjobb helyen való kérdés. De akkor is azt mondja, hogy szeretlek. Kati már tudja, szeretlek! Csak most már menj innen. Csak ne is lássalak. Asszonyok tudják ezt, de férfiak is. És azt mondja, hogy profétál Izraelnek a hegyeinek, és profétálni kell. Sokszor szólni kell. Izrael, Ezékiel 37:3. Profétálja tetemeknek. Megellednek ezek a tetemek? Mi a tetem? Azt mondja, olvashatjuk az Ezékiel 37-ben, hogy felette igen megszáradt csontok voltak. Tudod, mi a csont? Miből áll a csont? Orvos. Sok. Kálciumkarbonát. Tudjátok, mi a kálcium? Mészkő. Nekem a fogamat tömték, és elmondta a fogorvos, most meszet teszek bele. Mondom, ez meszes. Az a helyzet, hogy tényleg meszettet rakott bele, azért, hogy meg kálciumot rakott bele, de azt mondja, hogy tulajdonképpen ez egy oltott mész. Olyan bonyolult, Isten ilyen egyszerűen alkotott meg. És tudjátok, mi történt? Gondolj bele, ott van Ezékiel, felette nagy sokaság. Ki tudja, hány állat tette meg, mi volt ott. Felette meg volt száradva. Döbbenetes? Tudjátok mi, az azt jelenti, hogy felette úgy meg volt száradva, és nem akarok semmi gitárt a kezembe venni, de el ne törjem. Nem tudok most olyat. Tehát olyan kemény volt. Ez itt. Peti, meg ne öljön. Na. Tehát ilyen kemény volt, ilyen fogatot oda lehetett verni hozzá. Lehetett verekedni vele. Ezzel nem lehet. Jó, hogy tegyem le? Peti, segítsetek. Jó, pakolom le. Gyertek már, nehogy valamit kárt csináljuk, mert tudjátok, az izék megölnek a zenészek. A szerszámokhoz nem lehet hozzá. Sok mindent eltűrnek, de a zeneszerszámokhoz nem szabad hozzányúlni. Ezt megtanultam Péteréktől, hogy inkább tartózkodom tőle. Tehát, figyeltek, ha lesz rajta karcolás, az egy főben járó bűn, és igazuk is van. A Pali nem annyira problémás neki a gitár, mert neki az használati eszköz. Van, akinek bálvány a gitár, az az igazság. Most nem akarok téteket megbántani, senkit se, de van, akinek egyszerűen a gitárért él. Tudjátok mi? Ez egy használati eszköz. Kopik, ütik. A Pali nem izgul. Ahhoz hozzányúltam. Azért nézi. Hozzányúlok a másik gitárhoz, mindenki, ojoj. Már ez egy speciális gitár. De ezt többet ért, tudom. Ez egy drága gitár, látom én. Epiphone. Kitanítottak engemet. Ez nem a Szent Pálon tanultam, ez Péterék mellett. Az a helyzet, hogy a Szent Péter mellett. Az a helyzet, hogy én az összes technikai eszközt én vettem meg otthonra. Úgyhogy nekem ki kellett tudni, hogy mi az a micsoda. Digit keverőtől kezdve mindenig. Na komolyra. Száraz csontok. Felette igen meg voltak száradva. Felette igen mészkövek voltak. Azt mondja neked az Úr, menjél ki a bükhegységbe, és profitálj a mészkőnek. Na, mit csinálnál? Menjél oda, és profitálj az öreg csontoknak. Nem ő öreg csont, ne izgulj. Csak mondtam, hogy profitálj. Ebből már nem jövök ki, jó. Mindegy, együtt leszünk, jó, megértettem. A következő prédikáció tiéd. Tehát azt mondja... Jó, Uram, bocsáss meg nekem. Tehát lényeg az, hogy látom a sejtelmes nézéseit. Tehát lényeg az, figyeltek, komolyra fordítva. Amikor a káciumnak kell profétálni. Te csont, káciumkarbonát. Mondom neked, hogy menjél vissza a saját helyedre. Csont a csonthoz. És kiugrik a foga. És tudjátok, hogy mi történik? Nagy, óriási nagy kálciumhegyek megmozdulnak, és kicsit elkezdenek egymáshoz zögykölődni, óriási nagy zúgás lett, és gondoljatok bele, hogy mindez azért volt, mert jött egy proféta, aki engedelmeskedett Istennek, és azt mondta, hogy vajon megéled neki ezek a csontok? Vajon lesz ebből a kálciumkarbonátból valaha valami? És azt mondta, Uram, te tudod. Hát ez még neki sem volt hite. És az Úr azt mondta, semmi más ne csinálj, profétálj. Profétálj a káciumkarbonátoknak. Szóljál neki. Káciumkarbonát, te mészkő. Egyszerűen. Te mész. Te mész. Hova jöttem én? Azt mondja, az István, mi maradok. Tehát komolyra fordítva, te mész, jó, tehát te csont, kász. Te csont, te véncsont, te megszáradt csont, akármilyen csontos vagy, akármilyen vallásos vagy, akármilyenre be vagy gyepesedve, nincs olyan helyzet, amiből az Úr le tudna megmozdítani. Mert küld az Úr egy ilyen őrült profétát, és szól neked, és azt mondja, hogy menj vissza a helyedre. Te is csont, aki kiestél Istennek a kegyelméből, és a világba vagy, vissza fogsz jönni a helyedre. Amen. Mert szólunk neked. Te kalcium, visszamész a helyedre. Minden csont a maga helyére. Minden anyagja maga helyére. Minden ember a maga helyére. Minden ember a maga szolgálatába. Amen. És elkezdenek mozdulni a dolgok. Egy embernek a szavára. Mondjad, egy ember szavára. Megmozdulnak dolgok. Azt mondta Illés, az Úr előtt, aki előtt állok, mondta Akhábnak, csak akkor lesz eső, csak az én szavamra. Van egy ember odáll, és így is hozzánk a szóló ember volt, azt mondja, csak akkor lesz eső, ha mondom, akkor pedig nem lesz eső, ha nem mondom. És azt mondta, akár jössz te Izrael megrontója. Azt mondja, nem én rontom, meg Izrael te. Tudjátok, mit mondott Jehunak Jezabel? Jött Jezabelt elpusztítani, Isten felkente. Egy proféta, a negyedik generációs proféta felkente Jehut. És ment Jezabelt elpusztítani. És tudjátok, azt mondták, hogy hát, kérdezi a Jezabelnek a fia, a király, hogy hát ki jön itt, ilyen nagy sebességgel. És mondta, hogy nem tudjuk, hogy ki, de úgy néz ki, mintha Jehu lenne, mert úgy vezet, mint az őrült. És jött, és kiment a király elé, először kiküldött két szolgát, egyiknek megkérdezi, hogy békességes a dolog, Jehu? Szóval mit gondolsz a békessége, mit békesség? Kerülj a háta mögé. Háta mögé. Ment ki a másik szolga, békességes a dolog, Jehu? Mi dolgod a békességgel? Kerülj a háta mögé. Utána felnyergelt a király, és kiment elé. Békességes a dolog, Jehu? Jehu mit mondott? Anyád. A te anyádnak a varázslása felhatott az égig. Mit békesség? Nincs akkor békesség egy gyülekezetbe, nincs akkor békesség egy házasságba, nincs akkor békesség az ember életébe, amikor varázslás van. Nincs akkor békesség, ha nincsen igazság. Mert az igazság műve a békesség. Mikor jönnek az új dolgok? Igazság, békesség, és akkor jön a Szent Szellem által való öröm. Csak az emberek nem szeretik az igazságot. Beszélnek a megigazultságról, csak az a van megtérés is. Nincs megigazultság megtérés nélkül. Erről fog István beszélni. Értitek? Kell, hogy legyen megtérés. És ez nem csak egy gondolkodásmód megváltozása, a cselekedetek megváltozása, az élet megváltozása. Az a probléma, hogy sok ember nincs megtérve. Megvallanak dolgokat, de nincs igazi őszinte megtérés. Nincsenek alapok, amire lehessen építeni ezt a nagy szép házikót. Az első, érts, pusztíts, rombolj, gyomlálj, utána építs és plántálj. Igazság és békesség, utána jön a békesség. Ahol varázslás van, ott nem lesz békesség. És nem lesz öröm se, csak üröm. Lehet mutatni, és belül pedig semmi. Tapsikálunk, és nincs semmi akkor mögötte. Értitek? Egy vallásos cselekedet. De ha megvan az igazság, megjön a békesség is, jön az öröm is. Ez tuti. Ez biztos. És mi történt? Megy be Jehu, vonul be Jezreelbe, és kihajol, ott van Jezabel, tudja, hogy jön Jehu. A szellem tudta, hogy jön Jehu. És mit csinált? Elővette a szemfestéket. Barkóbáztunk, nem találták ki, bibliai barkóba volt. Az volt a Jezabel szemfestéke, ezt nem találták ki. És lényeg az, hogy kiékesítette magát, és cinikusan kikönyökön az ablakon. Békességed van-e Zimri uradnak gyilkosa? Tudjátok, mit mondta ez a szellem? Jehu nem volt Zimri. Tudjátok, ki volt Zimri? Aki pártot ütött az úr ellen, a király ellen, és utána öngyilkos lett. Azt mondja ez a szellem, hogy ha te merészelsz bárkit megbántani, vagy kitenni akár a nyájból, akkor te Zimri leszel. Az atyafiaik ellen való harcot. Tudjátok, mi a probléma sokszor az embereknek? Nem mennek szólni, ha valaki bűnbe esik. Mert azt mondják, hogy nem lesznek árulók. Közben akkor tudnánk megmenteni bizonyos embereket, amikor tudjuk, hogy már ott van a farkasnak a szájából, csak ki kéne húzni ezt a báránykát. Kérdezem tőletek. Szerinted probléma, mi a nagyobb probléma, amikor egy autószerelő tudja, hogy a busznak a fékrendszer rossz, és 40-en utaznak azon a buszon? És megy fel az Alpokba. És az autószerelő nem jelenti ezt a rendőrségnek, mert azt mondja a busznak a tulajdonos, hogy nyugodtan ezzel a busszal el lehet indulni, mert én vagyok érte a felelős. Felelős vagy azért, ha te tudsz bizonyos dolgokról. És azt úgy hadod, mert nem az én dolgom. Felelős vagyok az atyám fiaért is. Nem azért, hogy bemúszeroljam, hogy őt lekicsinyítsam a másik előtt, és én kerüljek jobb pozícióba. Ez a motiváció, ez súsárlás. De bizonyos dolgokat igenis meg kell tenned, mert ki kell mentenünk az embereket a farkasnak a szájából. És ez pedig a felelősségünk. Azt mondja az Úr, hogy a vezetők
A lelkekért felelősek. Számadó. És számon fogja kérni az Úr. És igenis, van akinek kötelessége szólni, hogy ez nem mehet így tovább. Jó. Tehát mit mondott Ezékiel prófétát? Ti csontok, csontok, csontok. Kácsú, mennyi az idő? Ennyi perc van? Hú, halleluja, jó. Ti csontok, 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 halljátok meg az Úrnak a szavát. Mindegyik menjen a maga helyére. Amikor egy ilyen helyzeted van, ugyanezt mondja Róma 8.19. A teremtett világ sóvárogva várja, hogy Isten fiai fiúként megjelenjenek, hogy fiúként viselkedjenek. Nem is tudom, hova tettem a törőközőt. Ó, köszönjük, Uram. Jó. A megszáradt... Ja, és mi történt? Jéhu elment Jezabelhez. És mit mondott Jéhu? Van-e valaki ott velem közületek? És kibújtak egy páron az ablakon. Lökjétek ki. Jezabel leesett, és tudjátok, mit mondott Jezabelről az Úr? Mit mondott róla? Igen, ez volt a profécia, ebbe fogják megenni Jezrielnek a kőfalainál, és ez is történt. És olyan lesz Jezabel, mint a Ganéi. Nem olvashatunk másul így a Bibliában, hogy Isten ennyire utálná, mint a Ganéit. Isten ennyire utálja ezt a szellemet. Jéhu pedig nem azt csinálta, hogy megértelek tégedet. Én nagyon sokszor az volt a problémám, hogy az embereket úgy intettem, hogy az emberek belesérültek. Tudjátok, lehet ablakot pucolni, mivel ciffel, meg kalapáccsa. Mind a kettő megtisztítja az ablakot. Az egyiknél az a helyzet, hogy utána még átláthatsz az ablakon, még használhatod. A másiknál pedig megoldódik a probléma örökre. De nincs ablak. Szóval egy fontos dolog, lehet a feleségeket is úgy lelki gondozni, vagy a férjeket, hogy utána ne legyen probléma. Van problémád? Orvosság. Psss, kalapács. Van probléma? Psss, kalapács. És utána nem lesz probléma. De meg kellett tudnom azt, meg kellett tanulnom, hogy nagyon sok esetben ez a szellem azért úgy tud kooperálni, hogy az emberek már árvasággal küszködnek, elvetettséggel. És a feleségem úgy mondta, hogy ez olyan ez a szellem, ő sokat tanított erről, mint a húslevesnek a szaga. Vagy az illata. Bemész a konyhába, és ha bemész, beléd ivódik, mint a húslevesnek az illata. Magyarországon ez a szellem működik még. És egyszerűen, ha valaki itt van, folyamatosan helyén kell, hogy legyen. Alárendeltségben és védelem alatt. Miért mondja a Biblia, hogy be kellene az asszonyoknak fedezni a fejüknek? Az angyalok miatt. Mit jelent ez? Ha. Ez azt jelenti, hogy tekintély alatt kell, hogy legyen férfi is és nő is. Hogy nem menjünk hamis proféciákba bele. Három dolgot mondok a végén. És ezzel befejezem. Mi a különbség a szellemi, a szuperszellemi és a testi keresztény között? A testi keresztény az a világgal foglalkozik. És mindig természetes szinten akarja megoldani a problémáit. A fő problémája, hogy ide kötődik a világhoz, és azt mondja nekem, nincs időm arra, hogy gyülekezetbe járjak, mert nekem dolgoznom kell. Nekem nincs időm arra, hogy Bibliát olvassak, mert nekem dolgoznom kell. Majd én megoldom, persze Isten segítségével. Úgy is úgy lesz, hogy Isten akarja. Nem hisz igazán a szellemvilágban, mert még nem tapasztalta meg igazán a szellemvilágot. Dolgoznom kell, és nem érek rá a gyülekezetbe menni, és nem érek Bibliát olvasni. A fő probléma hitetlenség, emberi magaslatok, testiesség, és ez e világnak a fontossága. Fontosabb a világ. És az embereknek való megfelelni akarás. Mit csinál a szuperszellemi keresztény? Sok prófétánál ez a probléma, hogy szuperszellemi. És nem hiteles. Elszakad az emberektől, nem szeret igazán dolgozni. Sok esetben lusta. Sok szuperszellemi keresztény lusta. Ez a fő probléma. van, akit mondod neki, hogy csináld már meg azt, nem azt mondja, majd imádkozom érte, megharcolom, majd Isten elvégzi. Nem Istennek kell elvégezni, hanem neked. Van, amit neked kell elvégezni. A következő, majd elkérem az Úrtól, nekem te ne parancsolgass, csak Isten. Isten azért adott Isten embereit, hogy ők tudjanak kormányozni. És fontos, ha nem szeretem az én atyám fiát, és nem tudok engedelmeskedni, hogy fogok engedelmeskedni Istennek? Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Nem érek rá dolgozni, nekem az Úr szolgálata, az Úr dolgaival kell foglalkoznom. Fő probléma, lustaság, alávetetlenség és gőg. Szellemi gőg és lustaság. És alárendeltek. Nem akarnak alávetettek lenni. Nehéz inteni őket, mert már úgy gondolják, hogy ők elég érettek ahhoz, hogy a maguk dolgait ellássák. Nekem kenetem van a Szentől, te ne gyere nekem a magam dolgaival. És a szellemi keresztény, ez az utolsó, aki bárány és oroszlán természet, a fej a mennybe van, a test a földön, keresi azért először Isten országát, a megigazultságot, és ugyanakkor ellátja természetes szinten is a dolgokat. Felelősségtudata van, alárendelt, inthető, közössége van Istennel és az emberekkel, és utána lát a dolgainak. Házassága rendben van, pénzügyei rendben vannak, gyermekei rendben vannak, a kapcsolatai rendben vannak. Isten keresi. Persze minden 100%-osan még nincs rendben, de afelé megyünk. Úgyhogy kedveseim, kicsit úgy néz ki, hogy nagyon humorosra fogtam, de itt közöttetek nem lehet nem humoros, nem lehet nem nevetni, mert az Úrnak öröme bennetek van. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és úgy gondolom, ez egy történelmi pillanatok ezek, hogy Isten emberei Magyarországról itt vannak. Még ha nem nagyon sok gyülekezetből is vagyunk, most együtt leszünk. Szeretnénk ugyanezt megtartani Miskolcon is. Ugyanígy összehívni Isten szolgáit, apostolait, profétáit, és szólni. Amiket kimondunk a szellemvilágba, a munkánknak van értelme, és nem hiábaló az Úrban. Azért csináljunk, azért vagyunk bolondok, és köszönjük azt a sok támogatást, amivel ott vagytok. Tudom, most sokan az egész életüket, van, akik az egész anyagiaikat feltették erre. Az Úr áldjon meg benneteket, és használjon az Úr továbbra titeket. Amen.